Oké. Okay. Tehát Máté Evangélium a 12. fejezet, 46-tól 50-es versig. Helyeteken ülve kövessétek Bibliáitokban ezeket az igéket. Még beszélt a sokasághoz már, mint Jézus, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta a kezét tanítványai felé, és így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Eddig az ige. Megdöbbentő ige versek ezek, és nagyon sokrétű az üzenet, amely ezekben van. Nem vállalkozom arra, hogy mindent kimerítsek. Pusztán eszembe jut egy fiatal ember, aki hát Isten nélkül élte az életét, és elég zűrös életet élt. Majd hallott Jézus Krisztusról, egy keresztény barátja hirdette neki az evangéliumot, átadta az életét Jézus Krisztusnak, és egy nagyon komoly életváltozáson ment keresztül. Elhagyta a bűnt, a tolvajlást, és egy normális életet élt, viszont az édesanyja annyira megharagudott rá azért, hogy ő keresztény élet, hogy kitagadta. Azt mondta neki, fiam, hogyha te Jézus követed, akkor holnap már leted be a lábad. El kellett költözön a fiatal ember a családjától, az édesanyjától, és összepakoltak egy cuccát, és testvérei fogadták be, keresztény testvérei, akik fivére, nővére, anyja és apja lettek ebben a helyzetben. Néhány év telt el, a fiatal ember megnősült, gyerekei lettek, és ő folyamatosan látogatta az édesanyját, és szerette az édesanyját, tehát nem utasította el ugyanúgy, mint ahogy őt az édesanyja. És már azt tudom mondani, hogy már boldog nagymama ez az édesanyja, és Isten megváltoztatta a szívét ennek a anyának. Mennyire mélyebb és hosszabb távú kapcsolat a Krisztusban való testvéri kapcsolat, mint a földi rokoni kapcsolat. Jézus erre is utal. Erősebb örökké való kapcsolat, a Krisztusban való kapcsolat, sokkal erőteljesebb, mint a földi vérszerinti kapcsolat. És neki azt mondja, hogy inkább kell Istennek engedelmeskedni, mint sem a földi hatalmaknak, akik istentelen dolgokra akarják rábírni az embert. Martin Luther King, a híres néger baptista lelkész, aki küzdött a négerek egyenjogúságáért Amerikában, azt mondta, hogy az egyház nem ura az államnak, hanem kritikusa. És az egyháznak mindig kötelesség ott lenni az állam mellett, és felhívni az állam figyelmét, ha a Biblia elkövetés tekintetében elcsúszik és elhajlik attól. És azt gondolom, ebben az értelemben az egyháznak nagy felelőssége van Magyarországon is hallatni a hangját több társadalmi kérdésben. No, bevezetőképpen ennyit. Nézzük csak meg, miről is szól itt az Isten igéje. Először hogy József nincs a jelenlévők között. Tudjuk azt, hogy Józseffel utoljára akkor találkozunk a Bibliában, amikor a Lukács evangélium arról beszél, Lukács az evangélista beszámol arról, hogy 12 éves Jézussal fölmennek szülei Jeruzsálembe, a templomba, az ünnepre. Aztán nem olvasunk egyetlen egyszer sem tovább Józsefről, Jézus nevelőapjáról. Valószínűsíthető, hogy ő meghalt, mire Jézus szolgálba állt. Az is lehet, hogy már Jézus tinédzser korában, de testvéri tinédzser korában biztos elvesztették az édesapjukat. Gondoltok bele, ez a család egy félárva család lett, tehát az anyuka nevelte a fiúkat, az öt fiút, fiúgyermeket, és leánygyermekei is voltak Józsefnek és Máriának. Ugye azt még Biblia, hogy nem érintette őt József, már mint Máriát, még meg nem szülte elsőszülött fiát, Jézust. Ugye ő szüzen fogant, és nem volt férfi a dolga. Aztán viszont, mi normál házas pár, nemzettek fiakat és leányokat, és tudjuk, hogy Jézusnak volt öt fiú testvére. A Biblia egyértelműen a szóhasználatban, az adelfosz szó használatában világossá teszi, hogy ezek testvérei voltak, nem unokatestvérei. Tehát, hogy Mária ugye nem maradt szűz ebben az értelemben, hanem mint boldog, egymást szerető, szerelmei szerető házas pár élték az életüket Józseffel. Viszont lehet látni, hogy a család átélte azt, amely olyan sok fiatalnak osztályrésze a mai társadalomban, hogy félárva. Ugye sok fiatal ma a válás járva, és azt gondolom, hogy egy tizenéves fiatalnak átélni az, hogy elhagyja az apa, vagy elhagy az anya, sajnos mind a kettő előfordul, egy mélységes, mély trauma és fájdalom és sebesülés. Jó hírem van, Jézus együtt tud érezni ezekkel a fiatalokkal is, hisz megtanulta azt, hogy mit jelent apa nélkül, nevelő apa nélkül élni, és egészen az atya szeretetére hagyatkozni. Megtalál az atya szeretetében azt, ami hiányzik. Az én földi apám, ugye nevelőapja volt neki. József, azt mondja itt az Isten igéje a Zsidó 4.15-ben, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett, azaz megpróbáltatott mindenben kivéve a bűnt. Másik nagyon fontos igazság arról, hogy ez a család, Jézus családja kegyelemre szoruló család volt. Márk egy ilyen találkozót így ír le, a Márk 3.20-21-ben olvassuk. Azután hazament már, mint Jézus is tanítványai, ugye, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Tehát hosszú útról megérkezik Jézus, hazaérkezik, és már körülveszi mindenki, meg sem tud pihenni, nem is tud enni, szolgálnak a betegek felé, hirdeti az evangéliumot. Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Tehát körülbelül így értékelték Jézus szolgálatát a Mária, az édesanyja, és a testvérei. Ebből is látjuk, hogy ennek a családnak is, mint Máriának, Jézus szülőanyjának, mint pedig az ő testvéreinek szüksége volt felismerni a fiú testvérben vagy a fiúban a mesiást, a megváltót, a szabadítót, és ebben a felismerésben nyertek majd életet, és tudjuk, hogy egyik testvére Jézusnak oszlopa is lett a gyülekezetnek, és a Jeruzsálem gyülekezetnek, és Júdás, a másik testvére pedig írt is egy levelet, amit a Bibliában is olvashatunk. Tehát megtértek, átadták az életüket az élő Istennek, elfogadva az ő testvérükben felismerve a mesiást, az Isten fiát, a szabadítót, és ebben a hitben nyertek életet. Tehát Máriának ugyanúgy meg kellett térnie, ugyanúgy új életre kellett jutnia, felismerésre kellett jutnia, mint bármely más embernek a Földön. Ez érthető is egyébként, ha belegondoltok. Természetesen ő szülte az Isten fiát, és az Isten fia az ő megváltója. Szóval azért ez egy nem egy könnyű dolog volt. Itt játszott ez a gyerek, és itt kergetőztünk vele, így zavaráztuk össze-vissza. Ez nem ütött vissza soha, de mi cikiztük, és ez lenne a mesiás. Azért ez egy elég húzós helyzet, de hála az Úrnak, hogy megismerték őt. Na nézzük, azt mondja itt Isten igéje, hogy kik is az én testvéreim? Ki is az én családom? Erre a kérdésre válaszképpen nézzük meg, hogy kik vették körül Jézust. Tehát kik voltak körülötte, kik vették körül éppen akkor is, meg általában. Kik követték, kik voltak az a követői. Először is tudjuk, hogy egyszerű emberek voltak. Jó részt egyszerű emberek voltak. Az apostolok cselekedete 4.13-ban azt olvassuk, hogy felismerték Pétert és Jánost, és elcsodálkoztak az írástudók, hogy ezek alapvetően nem érettségiztek le, nem végeztek felsőoktatási intézményben, és nem is tartoznak a társadalmi elithez. Azt mondják, iskolázatlan emberek. Nem jártak teológiára, nem diplomáztak le, és érettségük se volt. Ezek egyszerű halász emberek voltak, ez a Péter és a János. Tehát egyszerű emberek voltak, semmi nagy pozíciót nem töröttek be. Aztán a másik csapat, akiről olvasunk, vámszerők voltak, ilyen volt Máté vagy Zákeus. A vámszerőkről tudjuk, hogy korrupt tisztviselők voltak, akik a hatalmukat, pozíciókat használták ki arra, hogy mások kárára meggazdagodjanak. Istenük a pénz és a hatalom volt. És tudjuk, hogy elkölstelen életet éltek. Ez volt Jézus családja. Fivére, nővére és testvére. Ugye egyrészt. Aztán így tovább. Paráznák. Paráznanők is követték Jézust, körülötte voltak. Ilyen például a Lukács evangélium 8. rész első két versében olvasható ige szakasz, amelyben beszámol arról Jézus, hogy meggyógyított néhány asszony betegségből és megszabadított ördögtől. Ilyen volt például a Magdalai Mária, akiből 7 ördögöt űzött ki. Magdalai Máriáról tudjuk, hogy mikor Jézus Simon házában volt, egy farizeus házában volt, akkor ez a Magdalai Mária oda ment hozzá hátulról, vitte kenetes edényt, egy parfümös kis szelencét, leborult sírva, ráöntötte a kenetet Jézus lábára, és a hajával törölte meg a Jézus lábát, és könnyeivel öntözte, és csókolgatta Jézus lábát. Meg van döbbenve Simon a farizeus, nem érti ezt a dolgot, hogy miért hagyja Jézus, hogy ez a paráznanő megérintse őt, és akkor azt mondja neki, hogy megbocsátattak a te bűneid. Aztán mondja neki, hited megtartott téged, menj el békességgel, békességet találtál. Mi vitte rá ezt a paráznanőt, hogy oda menjen Jézushoz? Hogy volt ilyen bátorsága? Mi volt az, amiért oda ment? Amiért vágyott Jézus közelébe menni? Ez a kiközösített, és ő maga is tudta, hogy bűnös, mert nem azért sírt, mert nem tudta, hogy bűnös és elveszett ember. Miért ment Jézushoz, a szenthez, a tisztához, a rabbihoz, a mesterhez? Hogy vállalta a kockázatot, hogy bemegy ennek a farizeusnak a házába, és megölik, megkövezik? Mi vitte őt erre? Mi vonzotta tehát az embereket Jézushoz? Azt olvasok a Lukás 15.1-ben, hogy a vámszedők és bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Ezek az emberek nem igyekeztek a templomba. Kiközösített emberek voltak, nem voltak szívesen látottak, sőt, egy vámszedő, tudjátok, még tanúként sem fogadták el, peres ügyben annyira kiközösített, annyira megvetett emberek voltak, a paráznák meg egyértelműen megvetett emberek voltak, kiközösített emberek voltak, az egyszerű emberek pedig lenézettek voltak, mit tudott te, mit szövegeztél nekem? Hát mit tudod, nem is ismered, hát hallgass már. Lenézett, megvetett emberek voltak. Miért volt az, hogy ezek annyira igyekeztek azonban Jézus hallgatni? Hogy Jézus tanítását hallgassák. Jézus a megoldást hirdette, miképpen az ő tanítványa Pál is. Jézus nem a bűnt, hanem a megoldást, a szabadulást, az elfogadást hirdette a bűnösöknek. Szavai a reménytelnek reményt, az elveszettnek elfogadást, a sátán igájában gyötrődőknek pedig a szabadulási esélyt hordozták. Egyszerűen, ahogy Jézus beszélt ezeknek az embereknek, ahogy beszélt hozzájuk, hogy viszonyult hozzájuk, ki árad belőle az, hogy ezek az emberek esélyt láttak arra, hogy megváltozhat az életük. Hogy megszabadulhatnak. Megérezték azt, hogy szereti őket Jézus. Megérezték Jézus szívéből, a szívében lévő elfogadást. Hogy nem azt szerint ítéli őket, amiben benne vannak. Hanem úgy fogadja és úgy szereti őket, ahogy vannak. Jól érezték magukat a Jézus társaságába. Különben nem igyekeztek volna őt hallgatni. És amikor hallgatták őt, egy reményt támadt a szívükbe, hogy talán nem így kell meghalni, hogy most élnek. Hogy talán van valami esély arra, hogy ők is egy normális életet, egy szabad életet tudjanak élni, és megszabaduljanak attól a gyötrelemtől, ami a lelkiismeretükben nyomasztotta őket bűneik miatt. Az apostolok cselekedete 13. fejezet 38-39-es versében azt olvassuk, amikor Pál a Pizidiai Antiókiában, a zsinagógában prédikál. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai férfiak, hogy ő által hirdetjük már, mint Jézus Krisztus által, nektek a bűnök bocsánatát. És mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazulhat, aki hisz. Ezt hirdette Pál apostol is. Pál nem a bűnt hirdette, hanem a bűn bocsánatot hirdette. Hogy lehet ez? Akik Jézushoz mentek, azok mindnyáján tudták és érezték, hogy bűnösök. Ezt lehet látni. Nézzétek Zákeust. Említettem. Zákeus egy alacsony termetű ember volt, így számol be róla a Biblia, és fölmászott egy fügefára, hogy lássa Jézust. Vágyott a közelébe menni Jézusnak. Aztán, amikor Jézus mondja, gyere le, Zákeus, nálad fogok megszállni, és nálad fogok étkezni, akkor befogadja, és a vacsora első momentum az volt, hogy Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom. És amit elloptam a többiektől, a négyszeresét visszaadom. Jó lesz! És az ember megszabadult. Önmagában az, hogy Isten elfogadó szeretete belépett az életébe, ez felszabadította arra, hogy érdemes megtérni. Hogy van esély, van lehetőség kijönni abból, ami eddig élt. És egy más minőségek, más életet élni. Istennek kedves életet élni. Olyan mértékben érintette meg Istennek a szeretete és kegyelme, hogy megtört rajtad az iga, amelyet a bűn, az elutasítottság és a sok gonoszság okozott az ő lelkében, szívében és szellemében. Tehát nem arra volt szükségetnek az embereknek, hogy valaki megerősítse, hogy bűnösök vagytok, hanem arra volt szükség, hogy megoldásra, szabadulásra, feloldozásra jussanak. Péter is tudta, hogy bűnös. Ő is követője volt, ott volt. Kik az én fivérem, nővérem, családom? Ott volt, mikor így mutatott Jézus, ott volt Péter is. Nézzük csak, a Lukács 5.8-ban azt olvassuk, hogy Simon Péter ezt látva, a halfogás esete, el lehet olvasni, látta csodát, leborult Jézus lába elé, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Tudta nagyon jól, hogy bűnös ember, nem méltó Istenhez. Jézus meg mit mondott neki? Péter, ezek után emberhalász leszel, gyere és kövess engem. Nem azt mondja, igen, Péter, bűnös vagy. Jó, hogy érzed? Érezd jobban? És megvallom nektek, hogy néha én is belesek ebbe a bűnbe. Úgy gondolom, hogy még jobban meg kell bánni. És nagyon nehéz befogadni azt, amilyen Jézus. Erőteljesen ütközik azzal a gondolkodásmóddal és sokszor érzésvilággal, lelkülettel, ami bennünk van emberekben. És ez az ütközet okozza azt is, hogy több esetben mi, akik már megkaptuk Isten kegyelmét, elvetetnek érezzük magunkat. Szégyent érzünk. Úgy érezzük, Isten nem szeret bennünket, távol van tőlünk, mert nem érezzük magunkat méltónak az ő szeretetére. Ezen nincs is baj, de a jó hír az, hogy ennek ellenére szeret Isten bennünket, és szeret Jézus Krisztus bennünket. Ő tudja, hogy bűnösek vagyunk. Ez nem kérdés. Számára ez nem kérdés. És számunkra se az. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e Istennek ezt a nagy szeretetét és kegyelmét, amelyel ő van velünk. Szóval Zákeus Máté, Magdalai Mária érezték a gyötrelmet a lelkükben. Amit a bűn okozott az ő lelkükben, szívükben. Nem arra volt szükségük, hogy még jobban súlykolja valaki, hogy bűnös vagy, bűnös vagy. Azt írtam ide, hogy vágytak a kegyelem friss levegőjére, a bűnbocsánat általi szabadulás csodájára, az isteni szeretet feltétel nélküli elfogadó és gyógyító beavatkozására az életükbe. Azt tudom mondani, hogy tényleg ez a kegyelem kérdés, ez olyan, mint a friss levegő. Vagy állott levegő valahol, és kinyitod a reggeli frissességben, kinyitod az ablakot, és bejön a friss levegő. Ugye nem a nagyforgalmú utak mellett, hanem képzeljétek el egy hegyi kis falut, ahol susognak a falevelek, és jön föl a hegy, a völgyben, a két hegy között a nap, kinyitod az ablakot, és akkor a nap sugara bevilágítja a szobát, kinyitod az ablakot, és a friss szellő, és beszippantod. Valami ilyesmi a kegyelemnek a friss levegője. Olvastam egy történetet, nagyon megdöbbentett engem, és elgondolkodtatott. Egy család segítő hivatalból látogatott anyákat, és meglátogatott egy prostitúcióból élő hölgyet, egy nőt, akinek volt egy 2 éves gyereke. Nem volt jellemző, ahogy beszámol ez a hölgy arról, hogy ezek a nők úgy megnyílnak ezekben a beszélgetésben, de valahogy úgy alakult, hogy ez a prostituált kiöntötte a szívét, és elmondta neki, hogy nagyon nyomorultak, nagyon szegények, és bizony néha még a 2 éves gyerekét, leánygyerekét is odaadja a férfiaknak, hogy pénzt kapjanak belőle, és nyomorúságos életüket tengessék. Elég megdöbbentő volt ennek a keresztény hölgynek, és mondta, hogy figyelj neked, arra van szükség, hogy elmenj egy gyülekezetbe, és segítsenek rajtad, mert én meglátogatlak egyszer, de ez kevés lesz az életedben. És tudjátok, mit válaszolt ez a prostituált? Szóval minek menjek az egyházba? Azért, hogy még rosszabbul érezzem magam? Elég nekem az a nyomorúság, amit most érzek. Döbbenet. Hogy az egyház mit is hirdet? A bűnbocsánatot ezeknek a nyomorultaknak, akik nyomorultan érzik magukat, nincs szükség arra, hogy közöljük velük, hogy amit csinálsz, az borzasztó bűn. Ő is érzi. A súlyát érzi. A nyomorúságának. ezeknek az embernek arra van szüksége, hogy a kegyelem friss levegője megcsapja őket is. Szóval van lehetőséged ilyen szörnyű bűnökből is megtérni és megszabadulni. És van lehetőséged, mint ennek a parásznőnek, hogy azt hallja Jézustól, menj el, a hited megtartott téged, bűneid megbocsátottak, legyen veled az Isten békessége. Döbbenetes, nem? Isten tudja azt is, hogy mi bűnösök vagyunk. Nem csak ez a parásznő. Nem csak róla tudja. Mivel tudja, hogy bűnösök vagyunk, ezért adta a fiát értünk. Tehát a húsvét arról szól, hogy Isten tudja, hogy bűnösök vagyunk. Nem kell bizonygatni. Verhetjük magunkat, meg kormácsolhatjuk magunkat, mint a Fülöp-szigeteken húsvétkor csinálják. De mivel adsz többet Istennek ezzel? Mivel jut több ismerete Isten? Hát a kereszten bemutatta Isten, hogy ő tudja, hogy elveszettek vagyunk. Tudja, hogy nagy bajban vagyunk. Tisztában van vele. Ő nem a szentekért jött el, Jézus Krisztus nem a szentekért jött el, hanem a bűnösökért. A szenteknek nincs szükségük megváltásra. Megváltásra csak a bűnösöknek van szüksége, akik elveszettek. Róma 5:8-ban olvassuk a nagyszerű igét, hogy Isten azonban abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Isten a szeretetét fejezte ki a bűnben élő ember felé, hogy odaadta a fiát értünk. Biztosítani akar bennünket, hogy egyrészt tudja, hogy bűnösök vagyunk, másrészt biztosítani akar bennünket arról, hogy szeret bennünket, harmadrészt biztosítani akar bennünket, hogy megszabadulhatunk. Miénk lehet a szabadítás Jézus Krisztus áldozata által. Másik fontos gondolat, hogy örül a menny. Lukács így beszél a 15:7-ben erről. Jól ismert igeszakasz ez, többeknek Bibliát forgatjátok. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincsen szüksége megtérésre. Annak örül a menny, ha én vagy te szentnek tartom magam, vagy annak örül a menny, ha egy olyan embernek tartom, aki bűnös vagyok, de elfogadtam Isten kegyelmét. Kinek örül a menny? Az utóbbinak. És gondolod, hogy ahhoz attól, hogy te 2, 3, 10, 8, 5 éve vagy keresztény, ez megváltozott? Nem te vagy az az egy. Az egy elveszett? Nem ugyanígy szükséged van, és szükség van a pásztornak a különleges odafigyelésére, szeretetére és kegyelmére? Nem? Nagy baj, amikor mi keresztények már beteszünk magunkat a 99-ben, és úgy gondoljuk, hát nem is érdemeljük meg. Menjél Jézus, keresd meg azt az egy elveszettet. Nem baj, velem nem foglalkozol. És a szomorkodunk a sarokba. Holott ez nem így van. Te vagy az az egy. Te vagy az az egy. Azon múlik, hogy hogyan gondolkozzon magadról. Nem? Nem? Mert hát szükségünk van Isten kegyelmére. Ne felejtsük el a tékozó fiú történetét, amelyről a Biblia Lukács evangéliumában beszél. 15. fejezet 11-32-es versig. Néhány kérdést tennék fel a története kapcsolatban. Tudjuk, a történetről, akik olvasták már, de hadd emlékeztessek titeket arra, hogy a tékozó fiú az apjának azt mondta, hogy add ki számomra az örökséget. Ugye ez keleten az örökség akkor járt, akkor ez kiadni, ha meghalt az örök hagyó. Tehát az apja meghalt. Tehát azt mondani az apjának, hogy add ki az örökségemet, ez azt üzente, hogy szeretném már, ha elpatkolnál öreg, mert már igazán jobb lenne nagy lábon élni. És nem itt várni arra, hogy majd enyém lesz a vagyon rámeső része. Az atya hogy reagált erre? Felemelte a kezét, összerántott a szemére, és azt mondta, adjon csaplak! Történetben azt olvassuk, hogy kiadta. Elengedte a fiút. biztos nem örült, nem volt vidám. Összeszedte a pénzt, ketté rakta. Azt mondta, fiam, itt van. Menj, ha menni akarsz. Néhány kérdést írtam itt föl. Mi vonzotta haza ez a tékozó fiút az atyához? Milyen helyzetben ment haza? Milyen volt az ő állapota? Tudta-e, érezte, hogy bűnös? Igaz? Érezte. Nagyon nyomorult állapotban volt, minden pénzt elköltött. És tudta, hogy bűnös. Nem volt számára kérdés, hogy rossz dolgot csinált, elrontotta. Kilátástalan volt a helyzete. Károsztatta-e, korholta-e az atya, amikor hazaérkezett? Olvasunk egyetlen mondatot is, hogy az atya azt mondta, na, már vártam. Még sírj egy kicsit. Na, egy kicsit hason csúszva. Na. Nem azt mondja. Az atyának a szava, amikor ez a fiú letérdepel, és azt mondja, hogy atyám, vétkeztem ellened, és az ég ellen is te ellened, azt felemelt a fiút, és azt mondta, figyelj hozzátok a tiszta ruhát, a sarút, a gyűrűt, és bocs, még ellen még, vágd le a hízott lókot. Mert elveszett az én fiam, de megtaláltatott. Elment, de most hazajött. A bűnös ember az Isten részéről, Isten oldaláról mivel találkozik? A szeretettel, a megbocsátással. Ez az Isten arca ma, az embervilág felé. Az Isten arca a kereszt. Miképpen a Mózes idejében Isten orcája ment a nép előtt, ugye tudjuk, hogy ez Krisztus előképe. Isten arca a kereszt. Krisztus mutatja be az Istennek a szívét, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. Hazament volna a fiú, ha nem mulatja el minden vagyonát. Parázna nőkre és haverokra költötte a pénzt. Szerintetek hazament volna? Hazament volna el. Nem ment volna haza. Szükség volt arra, hogy ez megtörténjen vele? Bizony, szükség volt. Szükség volt rá. Ne feledjük el, hogy megmentett bűnösök vagyunk. Mi magunk is. Nem a nagy szentek vagyunk, hanem a megmentett bűnösök vagyunk, akik Isten kegyelméből vagyunk szentek. De ez nem a mi érdemünk. Ezt, hogyha elveszed Isten kegyelmét, akkor ugyanolyan bűnös ember vagy, mint voltál előtt. Nem? Csak az Isten kegyelme az, ami által mi el vagyunk fogadva az atyánál, és megszabadultunk a bűneinktől. Tehát mi olyan bűnösök vagyunk, akik megmentett bűnösök, és nincsen saját igazságunk. Nem tudunk fölmutatni semmit, ami azt mondjuk, hogy már megdolgoztunk Istenre. Most már elértem annyit, 19 évi hívő élet után, hogy na, most már ledolgoztam. Most már én adok neked. Nincs ilyen. Nincs ilyen állapot. Az 1 Timóteus 1.15-ben azt olvassuk, hogy Pál így nyilatkozik, igaz beszédezés teljes elfogadása méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első én vagyok. Tudjátok, hogy ezt pásztori levélként idősebb korában írta már Pál apostol, aki eddigre gyülekezetek sokaságát plántálta Isten ereje által, és nem azt mondja, hogy akik közül első én voltam, hanem azt mondja, akik közül első én vagyok. Pál így tekintett magára a sikerek közepette is, hogy ő első a bűnösök közt, aki Krisztusban kegyelmet kapott. És mondtam nektek elmúlt héten is, hogy ez volt a titka annak, hogy erőteljesen tudott szolgálni, akkor is, ha elutasították, megverték, leköpték, megalázták, mert tudta, semmivel nem különbözött, mint akik ezt teszik vele. Ő ugyanezt tette, és ugyanezt tenné, ha nem lenne vele Isten kegyelme. Ugyanolyan lenne, mint ő. Ők, akik elutasítják őt. És ez adott erőt neki, hogy Isten szeretetével tudjon szolgálni azok felé, akik megvetették őt. Ez volt az apostolban az erőhatalom, hogy tudta, hogy ő bűnös ember, aki csak az Isten kegyelméből él minden nap. Ő volt az, aki azt mondja, hogy naponként halálba adom a régi életemet, természetemet, hogy élhessek Krisztusnak. Aztán a Filippi levélben így ír a 3. rész 9-es versben, hogy kitűnjék rólam ő általa már, mint Krisztus által, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől a hit alapján, azaz kegyelemből. Olvasna egy beszámolót az anonim alkoholisták szenvedélybeteg közösségéről. Ez egy szolgálat, amely gyakorlatilag általában egy humánus oldal, humánus módon, eszközökkel, de próbál segíteni a szenvedélybetegeknek. Azt olvastam ebben a kis beszámolóban, hogy az, ha valaki úgy mutatkozik be, hogy már megszabadult és megtisztult, mondjuk alkoholista és kábítószeres, hogy XY vagyok, alkoholista és kábítószeres voltam. Ezt nem engedik meg. Ha valaki tiszta is ezektől, azt kérik, hogy úgy mutatkozzon be ebben a csoportban, hogy XY vagyok, alkoholista és kábítószeres. Két ok van, amiért ezt kérik ezektől az emberektől. Az egyik ok, hogy mindig legyenek tisztában azzal, hogy nem becsülhetik le azt az erőt, amely megkötözte őket, és hosszú ideig megnyomorította az életüket, mert ha lebecsülik, vissza fognak esni. Tehát legyenek tisztában azzal, hogy az ő tiszta állapotuk, az kegyelem. És nem a saját erőfeszítésük gyümölcse. A második dolog, azért fontos, hogy így bemutatkozzanak azoknak, akik ott még benne vannak a betegségben, a nyomorúságban, a szenvedély rabságában vannak, az ördögigában vannak, hogy kapcsolódni tudjanak azokhoz, akik még meg vannak kötözve, és kötelék alatt vannak, és tudjanak segíteni ezzel az életpéldával. Tehát éppen beszélgettünk keresztény tesókkal, hogy rossz gondolkodásmód az keresztények, hogy mi lehajolunk az emberekhez. Mert ha így gondolkodunk, hogy lehajolunk keresztényként az emberekhez, akkor azt gondoljuk, hogy magasabb szinten vagyunk, mint ők. Itt azonban ezt nem engedik meg, hanem azt kérik, hogy legyen egy közülük, aki lehet, hogy megtapasztalt szabadulást, de ezáltal tud benne lenni abban a világban, amelyben még ők ott vannak kötelékként, kötelékek alatt, és ezáltal tud segíteni az ő példájával, hogy ők is ki tudnak jönni. Tehát nem egy elérhetetlen képet ad ezeknek a elveszett embereknek, hanem egy megfogható képet. Tehát nem lehajol, hanem melléjük ül, és közösséget vállal velük. Jézus nem ezt csinálta? Jézus nem azt csinálta, hogy fölállt egy aranyszekérre, bűnösök vagytok mind. Na jó, megkegyelmezek. Ja, nem ilyen volt, hanem azt mondták róla, hogy ez az ember, aki bűnösök barátja. Együtt vacsorázott velük. Jött, ment, sétált, ott ült. Te figyelj, Máté, gyere, kövess engem. Mátének ez akkor átütött, hogy ott hagyott mindent, aztán elment, követte őt. Megállt Zákeusnál. Zákeus, figyelj csak! Éppen éhes is vagyok, meg látom a szívedet. Gyere már ide! Menjünk haza hozzátok! Jó lesz? Jó! Jó, uram! Persze! Gyere. És hazamentek, és leültek. Isten Krisztusban elérhető közelségbe jött. És ha mi ezt elveszítjük, akik már megismertük Krisztust, akkor nem tudunk szolgálni az emberek felé. Elveszítjük a velük a kapcsolatot. És nem tudunk olyan evangéliumot hirdetni, amilyet Jézus Krisztus prédikált és hirdetett egész életével, példájával. Azonban, ha mi is, mint Pál apostol, mindvégig tisztában volt azzal, hogy bűnösök közt első vagyok én, ez által tud rajtunk keresztül a szabadításnak, az elfogadásnak, a szeretetnek, evangéliumi üzenete, Krisztus Jézusról szóló üzenete szemétől személyig erővel átmenni. De nem távol vagyok azoktól az emberektől, akik felé szolgálok, miképpen Jézus sem volt távol tőlük, hanem közöttük vagyok, sors közösségben vagyok velük. És tudom, milyen az Isten nélkül élni. Emlékszem rá. Tudom, hogy Krisztus nélkül milyen volt az élet, amit én éltem. Meg tudom érteni. És ebből kifolyólag tudok szolgálni az emberek felé. Nem? És ez a fajta gondolkodásmód önmagunk számára is egy felszabadító életet hoz. Egy szabad életet hoz. A kegyelemnek az erejét hozza be az életünkbe. azt a címet adtam ennek a mai szolgálatnak, hogy az éltető kegyelem. Éltető kegyelem. Jézus örömmel és büszkén vállalta az ő tanítványait. Láttuk, kik voltak ezek. Jézus nem tagadta meg Pétert, Mátét, Magdalai Máriát, és a többieket sem. Azt mondta róluk, ők az én családom. Hozzám tartoznak. Szeretem őket. Gondoljatok már bele, az Isten. Az Isten. Azt mondta ezekről az emberekről, hogy hozzám tartoznak, ők az én családom. És Jézus rád is így tekint, így gondolkodik rólad. És amíg nem vagy vele közösségben, erre hív, hogy legyél az ő barátja. Legyél része az ő családjának. Vállal téged. Fölvállal téged. Nem azt várja tőlünk Isten, hogy tökéletesek legyünk. Mert ha tökéletesek lennénk, nem lenne szükségünk Jézusra. Így van? Mivel azonban nem vagyunk tökéletesek, ezért mindig szükségünk van Jézusra. Nekünk is minden nap szükségünk van Jézusra, akik már 19-20, 5-6, 2-3, ki mikor ismerte meg az ő szabadítását és szeretetét. Isten tudja, hogy csak kegyelemből élhetünk, és az ő kegyelme nélkül elsorvadunk. Viszont Isten kegyelme az élet, az erő, az öröm, az elfogadás, a remény, a boldogság forrása ami számunkra. Azt mondja Jézus, hogy azok az én családom, akik megteszik az én mennyi atyám akaratát, akik hallgatják, ugye, amit tanítok, és meg is cselekszik azt. Ez is azt gondolom nekünk már, akik ismerjük Krisztust, és akik talán akarnak Istenre tetsző életet élni, azoknak is egy problémát jelent, hogyan lehet megcselekedni Isten akaratát, még egyáltalán néha az is problémát okoz, hogy lehet megérteni. Tehát meghallani, ugye hallgatni, oké, hogy hallom a szavakat, de ugye meghallani Isten akaratát, azt is jelenti, meg is értem, hogy mi az Isten akarata. Ugye még ez is problémát okoz. Nem úgy az, hogy meg is csináljuk. Tehát körülbelül mind a két területen vannak problémáink. És azt mondja Jézus, hogy ho-ho, csak azok tartoznak ide, akik hallgatják és meg is cselekszik. Amit hirdetek, ugye a mennyi atyámnak az akaratát. De hogy is van ez? Pál apostol felfedezte ezt, hogy ez sem teljesítmény alapján működik. Tehát az, hogy megértem Isten akaratát, és megcselekszem Isten akaratát, az nem az én erőfeszítésem. Mert ha az én erőfeszítésemből ez működne, akkor nem lenne szükségem Isten kegyelmére. Lenne az életemben olyan fázis már itt a Földön, amikor kikapcsolhatnám a kereszt témáját, a húsvétot már nem is ünnepelném, mert én már tökéletes vagyok. Én már értem Isten akaratát, és meg is tudom cselekedni. És néha mi bele is esünk ebbe a gondolkodásmódba. És ez ekkor kezdünk ugye frusztráltak lenni, és másokat megítélni. Mert ez lehetetlen. Valójában üres dolog ez. Egy lehetetlen küldetés. Pál apostol azonban azt mondja, így fedezte fel ezt a kérdést, aki a törvény bajnoka volt, és mindent megtett, hogy a törvény megtartása által a szabályok, a rendszerek, az Isten tiszteli szokások megtartása által kedves legyen Istennek, és mindent megtartott, amit csak lehetett. Azt mondja, hogy a legszigorúbb tan szerint élte az életét, mint farizeus, és a törvény szempontjából minden megtartott, amire csak eljutott ismeretként. Amit tanult, hogy igyekezett minden erejét megfeszít megtartani. Jó, kegyetlen és kevés szívű ember is lett. Aki nem értette, hogy beszélhet István arról, hogy látja az Urat, hogy belát a mennyországba. Én miért nem látom? Mennyit szenvedtem gyerekkorom óta? Hogy eljussak oda, ahol most jutok. És semmilyen tapasztalatom nincs az Istennel. Ez meg azt mondja, hogy látja az Urat. Megkövezni. Hazudik, Isten káromló. Annyira hihetetlen volt számára. Isten káromlás volt számára, ami a Krisztusban minden embernek megnyílik és adatik. De ez a Pál, mikor megtér, lesújtja, földre zuhan, és összeomlik teljesen az eddigi elképzelése az Istenről, a vallásról, a Bibliáról. És azt mondja ez a Pál, a 2 Korintus 12:9-ben, de ő ezt mondta nekem, ugye, az Úr Jézus, elég neked az én kegyelmem. mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál azt mondja erre, legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszek, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Amen. Pál még megtérése után is hajlamos volt arra, hogy úgy megnyomja. És eljutott arra a pontra a szellemi élete során, a Krisztus követésének egy során, hogy lefegyverezte Isten kegyelme. Kiütötte. Küzdött, még volt küzdött, nyomta. Ugye nyilván nyomorúsága volt, és ezzel kapcsolatban kapja a választ Istentől, de egy mély megértése jut, azt mondta, hogy aha, tehát nem vagyok tökéletes, nem vagyok perfekt, nem vagyok a legjobb kiállású, legszebb, mondja, tudod, hogy sokszor valami korintusiak az úgy ment, hogy nyomorúság sújtotta, más gyülekezetben is mondta, nem vezettetek meg engem a erőtlensége miatt, és ez úgy frusztrálta őt. És akart egészséges lenni, teljesen fit lenni. Ő olyan akart lenni, mondjuk, mint Péter, és mondta, én is gyógyulni akarok, egészséges akarok lenni, erős akarok lenni. És imádkozott érte. És akkor felfedezi, hú, Uram, amikor ez a nyomorúság, nehézség van az életemen, akkor erőteljesebben átjár engem az a szükség, hogy a kegyelmedre szorulok, mert nincs, nem tudom az én bölcsességemből prédikálni az evangéliumot, mert múlt tapasztalatai alapján, mert olyan rosszul érzem magam, hogy még gondolataim is összekuszálódnak, de itt van az sok ember, aki éhes rád, Uram, adj valamit nekem. Betöltötésen Szent Szelleme, és mi prédikálni kellett, olyan erő szállta meg, hogy kiment az evangélium, és azt mondja a korintusiaknak, hogy a ti hitetek nem emberi bölcsességen nyugodott, hanem Istennek az erején, mert maga a Szent Szellem szólt hozzátok rajtam keresztül. És Pál megérez valamit, hogy a törékeny cserép edényben tud az Isten hatalmas ereje átáradni. Az ugyanolyan nyomorúságban lévő emberek felé, mint amiben ő volt. És tudta szólni a reménységet és az életet. Az 1 Korintus 15:10-ben pedig így szól, bocsánat, nem, a János evangéliuma 10, nem, de igen, 1 Korintus 15:10, így van, így szól Pál, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És a hozzávaló kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindjárt, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Isten kegyelme, hogy munkálkodott együtt, bennem, velem, általam, azáltal végeztem ezt a nagy munkát el. Azáltal tudtam városra menni, azáltal mentem vissza, amikor megköveztek, azáltal mentem Efézusba is, azáltal mentem Jeruzsálembe, ahol tudtam, hogy meg fognak kötözni fogság, és üldözés vár rám. Isten kegyelme adott nekem erőtre. Az a biztonság, hogy én az Úrral vagyok, és soha nem esek ki az ő kezéből. Az a biztonság, hogy Jézus azt mondja rólam, Pál, barátom vagy, az én családomba tartozol, mindig velem vagy, és én mindig veled vagyok. Biztonságban vagy, Pál, ne add fel, itt vagyok melletted. Megtartalak, megsegítelek, megújítalak, megfrissítelek, megvigasztallak, megsimogatlak, megölellek. Pál, itt az én kegyelmem. És ez a kegyelem volt Pál apostol a szolgálatában, az erő, a hatalom, a friss levegő, a békesség, a szabadság, a megbocsátásra való erő. A kegyelem nem az érdemeink szerint adatik. Alapigasság, sokan tudjuk ezt. A kegyelem az adományozó jóságából fakadó ajándék. A kegyelmet az adományozó adja, az élő Isten, az Atya Isten adja, az a jóságából, szeretetéből fakadóan számunkra. Jézus soha nem tanította azt, hogy az ember minden erejét összeszedve képes lehet Istennek tetsző életet élni. Ez olyan lenne most tavaszhoz közeledve, mintha egy gyümölcsös kert tulajdonosa egy jó darab faágat levágna egy gyümölcsfáról, letenni a földre, és minden héten kimenne egyszer megnézni, hogy terem-e gyümölcsöt. És rugdoksná, né, nem terem gyümölcsöt? Olyan dolog, ugyanilyen őrültség azt gondolni, hogy Isten kegyelme nélkül bármelyikünk gyümölcstermű életet tud élni. Istennek tetsző életet élni. Tud élni. Nem tudunk. Jézus nem véletlenül mondja ugyanezt a példát a János 15:5-ben. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Fölteszek egy kérdést. Mennyi az a semmi? Mennyi az? Az valamennyi? Mennyi? Hát ugye az pontosan egyenlő a semmivel. Egészen pontosan, exakt módon, ugye tehetünk a semmi egyenlő semmivel. Na ez az, amit te tudsz cselekedni Jézus nélkül. És tudod, a sok kudarcunk, meg szomorúság, meg keserűségünk oka az, hogy elhiszük, hogy tudunk. Hogy a lelki érettség és a szellemi felnőttkor a jutás az azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat már meg tudunk csinálni Jézus nélkül. Éretek, hogy nincs már szükségünk rá, hát most miért zavarjuk Jézus, foglalkozzon az elveszett Magdalai Máriákkal, hát mi meg el leszünk itt valahogy. A sarokban. És akkor meg vagyunk sértődve, hogy nem foglalkozik velünk. Ugye az Atya tehát nem várja el tőlünk, hogy saját erőnkből kövessük Jézust. A szőlőt és a szőlővesszők összetartoznak. Egyek. Jézus rámutat tehát arra, hogy aki ő benne van, és akiben ő él, az közösségben van vele, kapcsolatban van vele, közösségben van vele, és ez a közösség az Atyával is. Így ebből a szeretet kapcsolatból fakad az Istennek tetsző élet. Egy közösségben imádkoztunk, sokan voltunk, és elkezdtem fogalmazni magamban az imádságot. Sose jött, többször úgy volt, hogy nem most imádkozok, de mindig valaki erőbb imádkozott. És miközben így gondolkodtam ezen az imádságon, úgy kezdtem fogalmazgatni az imádságomat, hogy jó imádságnak tartottam. Tudjátok, mire jöttem rá? Hogy ezt embereknek akartam imádkozni. Arra döbbentem rá, hogy amikor fogalmaztam az imádságomat, azáltal, akik ott voltak emberek, azoknak akartam mondani valamit. És rájöttem valamire. Az ébredés az, amikor egy közösségben az emberek mernek teljesen őszinték lenni Istennel. És amikor imádkoznak, mindenféle körítés és képmutatás és alakoskodás és erőködés nélkül, csak egyszer azok, akik. Ez az ébredés. Erre jöttem rá. Nem is imádkoztam aztán, csak magamba. Mondtam, végül is igaz van, uram, hogy magamba ezt meg tudom tenni így is. És talán jobb is lesz most így. És akkor úgy elbeszegettem az óra. Másik dolog, bizonyára éltetek már ti is át olyat, hogy kicsit több időtök volt, és csak elkezdtetek beszélni Jézussal, beszélgetni Jézussal. Csak elmondtátok neki a dolgaitokat, a szívetekben lévő dolgokat. Aztán elkezdtetek beszélgetni Jézussal emberekről, a gyülekezetről, a családról, a munkátokról, a problémáitokról, a szükségeitekről, örömeitekről. Kinek volt már ilyen? Hogy az imádságba átérte. És milyen jó volt ez, nem? Milyen nagyszerű tapasztalatok ezek, hogy csak úgy beszélgetsz Jézussal. Átélni, hogy ő a szőlőtő, te a szőlővesző. Hogy közösségben vagy vele. Kapcsolatod van vele. Ott él benned. Te meg benne vagy. Nem? Ezt jelenti megérezni a kegyelemnek a jó ízét. Beszélgetsz róla a bűneidről, esetleg az elrontott dolgaidról, és átéled azt, hogy megsimogad, és azt mondja, figyelj, menjünk tovább, gyere, megtisztítalak, megszabadítalak. És ne is beszéljünk többet erről. Örülök, hogy ezt megláttad. Nagyon érdekes volt nekem is ez a tapasztalat, mert egy másodperce történt olyan, hogy azt mondta volna Isten, na, rájöttél végre? És hányszor imádkoztál így? Nem szégyeld el magad? Hanem váltottunk a témába, ugye, a horizontális síkról, vertikálisra kapcsoltunk. Már nem is akartam annyira hangosan imádkozni. Nyilván nem a hangos imádságról ellen mondok, mert nagyon jó imák voltak, és nagyon jó, olyan jó volt azokat hallani, és ámen mondani rá, és ha én imádkozni, még lehet, nekem is lett volna időm is rá, de aztán megbeszéltük ezt az óra. Tehát én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Összekapcsolódunk. Belőlem nyertek életet. Az én erőm által tudtok előre jutni. Mindig. Újra és újra. Ebből a szeretet kapcsolatból fakad az Istennek tetsző élet. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy az én családom, az tartozik az én családom, aki hallja és cselekszi az Atya akaratát, akkor ebben nem egy teljesítményt kér tőlünk, hanem felhívja a figyelmünket a közösség fontosságára. A kapcsolat lényegére és fontosságára. Hogyha benne maradsz, és ő te benned, akkor jön ez a fajta élet. Egy természetes egyszerűséggel, mindenféle nagy tűzijátékok nélkül, egy valóságos élő kapcsolat. Milyen nagy élmény önmagában, aki már házas, amikor leül a feleségével, vagy a feleség a férje, és beszélgetnek. És jó beszélgetnek. És megér az, úgy de jó. Vagy egy barátoddal, testvéreddel, lelki testvéreddel beszélgettek. Úgy nem köt annyira az idő, nem kell rohanni, nem kell szaladni. Beszélgettek. Közösségben vagytok. Gondolj bele, ezt a közösséget ajánlja föl úgy az élő Isten Jézus Krisztus által minden ember számára, hogy ő tökéletes szeretettel szeret és elfogad. És ezt árasztja, pazarolja, pocsékolja, úgy, mint ez az asszony a kenetet pocsékolta Jézusra. Mert megérintette, azért ment ez a Magdalai Mária Jézushoz, mert megérintette ez a szeretet. Ez a légkör, a kegyelemnek az ereje, a légköre, a szabadságnak a lehetősége megérintette őt. És minden korlátot elhájtott, a társadalmi korlátokat, a bűnnek az akadályait, hogy nem illik, hogy nem így szoktuk, mindent elhájtott az útból, és ment oda Jézushoz. És Jézus odafigyelt rá. Azt mondja, megbocsátottak a bűneid, azt mondja, azért jöttél. És nem azt mondja, hány férfi voltál? Hogy csináltál ilyet? Hogy tehetél ilyet? Nem azt mondja neki. Azt mondja neki, asszony, megbocsátattak a bűneid. Azért jöttem, hogy amit érzel, azt a súlyt, terhet én átvegyem tőled. Hogy én hordozzam azt a terhet és súlyt, ami téged súlyt. Mikor azt mondta Jézus, hogy megbocsátattak a bűneid, azt mondta, átvállalom minden bűnödnek a büntetését. Neked békesség, nekem fájdalom. De megteszem, mert szeretlek. Megteszem, mert ha én nem segítek rajtad, senki nem segített. De én azért jöttem, hogy megkeressem és meg is tartsam azt, ami elveszett. Amen. Jó hír. Örömhír. Halleluja. Na nézzük csak, miért nehéz a kegyelem központú gondolkodásmód és élet? Hát először is nézzük a gyermekkort, kisgyermekkort. Ugye alapvetően a kicsi gyermekkortól kezdve egy testi, teljesítményközpontú életbe csöppenünk be. Ezeket látjuk, ezeket próbáljuk mintázni. Amikor iskolába kerülünk, akkor érdemjegyeket kapunk. Érdemjegyek alapján értékelik a teljesítményünket. Elmarasztalnak bennünket, vagy megdicsérnek bennünket. Ha jó eredményeket érünk el, évvégén jutalomkönyvet kapunk. Mert jó volt a teljesítményünk. És szüleink ilyenkor megdicsérnek minket. Azonban, ha bejön egy-két kampó, akkor megfogják a fülünket. Szüleink magunk is. Ha jól teljesítünk, ha jól viselkedünk, megdicsérnek bennünket. Ha rosszul viselkedünk, rosszul teljesítünk, akkor pont. Ugye elmarasztalnak. A barátok. Ha sikeresek vagyunk, sok barátunk van. Ha kudarcot vallunk, csalódást okozunk, elfordulnak tőlünk. Hátat fordítanak nekünk. Ha erőtlenek vagyunk, gyengék vagyunk, elutasítanak bennünket az emberek. Bekerülünk a munkahelyre. A munkahelyen, ha sikeresek vagyunk, akkor, és jó, ha előre jutunk, ha jó a teljesítményünk. Ha rossz a teljesítményünk, kirúgnak bennünket. Igaz? Ha nem, meg megfelelően végezzük a munkánkat. Tehát mire felnövünk, és találkozunk Jézus Krisztussal, olyan mértékben átjár bennünket a testi gondolkodásmód, a világ értékrendje szerint való gondolkodásmód, hogy ezért nagyon nehéz elfogadni Isten feltétel nélküli szeretetét, amikor hibázunk. Főleg ekkor van problémája az embereknek, amikor hibáznak. Nem vagyok méltó. Mert hát mindig abban szocializálódtunk, hogy ha rossz teljesítményt nyújtunk, és rosszak vagyunk, valamit rosszat csinálunk, akkor annak rossz következménye lesz. Nem szoktunk hozzá, hogy ha rosszat csinálunk, akkor van valaki, aki megsimogat bennünket. És azt mondja, látom, hogy fáj. Megtisztítalak. Megszabadítalak. Gyere! Menjünk tovább. Atyánk nem megbüntetni, hanem felmenteni, vagy csak felemelni, megtisztítani, helyreállítani a fiáját. Krisztusért, az ő fiáért. Olyanok vagyunk néha Istennel kapcsolatban, mint az a gyermek, aki az apjától gyakran kap nyaklevest, és amikor meg akarja simogatni, már behúzza a nyakát. Néha olyanok vagyunk, mert így gondolkodunk, hogyha abban szocializálhatunk, hogy a sapások, meg a negatív következmények érték az életünket, akkor már Istennel kapcsolatban is azt várjuk, hogy jó, megverjem. Van egy ilyen lelki manalizmus, az éppen emiatt a jelenség miatt, hogy azokat a prédikációkat szeretik néha a hívők, amik jól megrúgdossák őket. És akkor azt mondják, hogy ú, de jó a prédikáció. Vannak ilyen közösségek, olyan mazoista társaság, és tehát azt értékelik, ha jó dörgedelmesen ilyen nagy ószövetségi profétai módon össze-vissza a tűz, a pokol. Szóval úgy ezeket szeretik, és mondják, végre, ugyanúgy megvertek, mint gyerekkoromban. Igen, ez az Isten szeretete. Most már érzem, hogy szeretsz, Uram. Érzem, hogy itt vagy. Ó, halleluja! És az, hogy Isten szeret és megbocsát, azon nem tudnak mit kezdeni. Úgy mondják, hogy nem vagyok méltó rá. Arra vagyok méltó, hogy megverjenek. Ha szeretsz Istenem, jól megversz. Nem? És nem tudom mit kezdeni azzal, hogy Isten meg azt mondja, szeretlek. Még mindig? Még mindig. Akkor is? Akkor is. Most is? Most is. Megbocsátasz? Már megtettem. Isten a mi mennyei atyánk abban leli kedvét, hogy fia Jézus Krisztus által megbocsásson, visszafogadjon, és biztonságba helyezzen minket önmagánál a vele való egyre elmélyülő kapcsolatban. Ez Isten családja. Erről beszél Jézus, hogy ezek tartoznak hozzám. Ez a lehetőség, nem pedig a kizárás üzenete, amit Jézus mondott az őt hallgatóknak. Amikor ezt megértjük, akkor az ima, az igével való közösség, a testvéri közösség, a szolgálat nem egy munka vagy teljesítmény lesz számunkra, amelyel kívánunk megdolgozni azért, amit Isten adott nekünk, hanem egyre inkább egy kedves idő, amit azzal töltetünk, akit nagyon szeretünk, és aki nagyon szeret minket, és ebből fakadóan mi is viszont szeretjük őt. Végezetül pedig egy példa, Istenek erről a kegyelméről, húsvágó példa. Egy család az a szembesülő svájci frank alapú hitelét nem tudja fizetni. A törlesztő részletek felemelkedtek, az anyagi helyzetük változatlan maradt, és ezért nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Fiatal ember szembesül azzal, hogy következő hónapban már nem tudják kifizetni a törlesztő részletet, vagy pedig valami más adósság halmozódnak föl. Megbeszél a feleségével, hogy hát megpróbálna bemenni a bankhoz, és kérnek adósság átütemezést, vagy legalábbis néhány hónap türelmi időt, és akkor majd meglátják, hogy mi fog történni. Fiatal ember fogja magát, veszi a bátorságot, időpontot kér, bemegy az ügyintézőhöz, leül, és elmondja, hogy szeretne tárgyalni a hitelével kapcsolatban. Ügyintéző mondja, hogy rendben van, egy pillanatot várjon, megkeresem az adatait a számítógépben. Beüt az adatait, és fiatal ember azt látja, hogy furcsán néz az ügyintézőhölgy, és elcsodálkozik, majd szemébe néz a fiatal emberek, és azt mondja, Uram, jó hírem van. Ön az 1 milliomodik ügyfelünk. Önnek a bank elengedi az összes tartozását. Így szíves kegyen aláírni. Na ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Még Istenhez, a rettenetes adóssággal, hogy valahogy kialkudj nála valami kis könnyítést, és Isten azt mondja, miért kéne könnyítés? Mindet elengedem. Itt írd alá. Ha elfogadod, itt írd alá. Csak rajtad múlik. Nem csak akkor múlik rajtad, ha még nem vagy az Úré, akkor is, ma is, most is rajtad búlik, ha már az vagy. Hogy aláírod-e, hogy mindenki van fizetve. És úgy szeretlek, ahogy vagy. Ez egy jó hír, nem? No, egy kicsit legyünk csendben, jó? Kiki emésze az elhangzottakat magában. Nem baj, beugyan a szemed, mert lehet, hogy messzebb látsz. És aztán majd meglátjuk, mit csinálunk. Csak kicsit gondolkodjon mindenki az elhangzottakon.